Az előbb említett 7 férfi, akik úrnőnket oly különös tisztelettel szerették, szintén ennek a társulatnak a tagjai voltak, mielőtt közös életet kezdtek volna. Negyedszer nézzük lelki életük tökéletességét. Istent mindennél jobban szerették. Bármit tettek, amint illik, csak érte, Istenért tették, és így minden gondolatukkal, szavukkal és cselekedetükkel őt dicsőítették. Miután pedig az isteni sugallat és úrnőnk különleges vezetése világos lett előttük, komoly fogadalommal kötelezték el magukat a közös életre. Intézkedtek vagyonukról és családjukról. Családtagjaiknak meghagyták a szükségeset, a többit pedig kiosztották a szegényeknek. Ezután pedig fölkerestek több bölcs, példás és erkölcsös életű férfit, és feltárták előttük tervüket. Ezután Szennárió hegyére vonultak, a hegy tetején egy megfelelő kis házat emeltek, és oda költöztek, hogy közös életet éljenek. Ott született meg bennük az elhatározás, hogy nem csak a saját életszentségüket akarják biztosítani, hanem ezt az úrnőnk által megkezdett új szerzetes rendet is gyarapítani akarják mások fölvételével. Ezért testvérek toborzásához fogtak, közülük jó néhányat maguk közé fogadtak, és így alapították meg rendünket. Ez a rendalapítás úrnőnk különleges gondoskodásával történt, a testvérek alázatossága vetette meg az alapját, egyetértésük tartotta össze, és szegénységük őrizte meg ezt a közösséget. A továbbiakat a szervita rend 7 szent alapítójának életrajzából olvasom. A reformáció idején a rend legtöbb kolostora megszűnt, de ugyanakkor több reformága is született. A rendtagok ünnepélyes örökfogadalmat tettek, női águk, szigorú szemlélődő közösség. Ige hirdetésük legfőbb célja a fájdalmas Istenanyának tiszteletének a terjesztése. Itt Egerben és Eger környékén a hívek nagyon jól ismerik a fájdalmas anya egri templomát, ahol szerviták szolgáltak, majd a rend feloszlatása után egy darabig nem voltak szerviták, az utóbbi években azonban szervita atyák is szolgálnak a fájdalmas anya templomában. Megünneplik február 17-én a 7 szent alapítónak ünnepét, azután szeptember 15-én fájdalmas anya búcsúját is mindig megtartják nagyon sok hívő részvételével. A fájdalmas anyának a tisztelete középpontban áll, az Úr Jézus Krisztus után különös tisztelettel veszik körül a fájdalmas anyát, akiről a templomot elnevezték. Most hallgassuk meg Sík Sándornak keresztúti ájtatossághoz írt szavait, amelyek a negyedik állomást állítják elénk, amikor Mária szentfiával Jézussal találkozik a keresztúton. Megy a Jézus a Kálváriára, fejében a tövis koronája. Véres rózsák verték ki a testét, megy a Jézus, viszi a keresztjét. Most először roskadt el alatta, vad pribékek keze fölrángatta. Szeges szíjak a húsába tépnek, borzalommal kísérik a népek. Szeges szíjak csontig elevenbe. Jön az úton, Szűz Mária szembe. A szeméből mennyek mosolyognak, de szívében 7 tőre pokolnak. Nézi Jézust, nézi a keresztfát, azt a véres, verejtékes orcát, azt az arcot, azt az édes egyet, aki az ő testéből testedzett. Kis Betlehem boldog éjjelében, ő ringatta ámuló ölében. Ő mosott rá, főzött és dagasztott, ágya szélén, de hányszor virrasztott. Ruhácskáját szőtte fonta folta, haj pedig már akkor is detudta. Ó, hogy nézte távolodó képét, mikor elment 3 éve végkép. Nézi most is rogyarozó testtel kicsi fiát a szörnyű keresztel. Nézi, nézi fátyolodó szemmel, megy a Jézus, utána a tenger, véres úton végestelen hosszan, tenger, ember, férfi, gyerek, asszony. Véres tajték veri ki a mesdjét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelőr a 12 apostol. Utánuk a számolatlan ezrek, ködbevesző végtelen keresztek. Ott piheg a sok mái szegény is. Édesapám, édesanyám, én is. Hét fájdalmas, nézz ide miránk is. Krisztus anyja, légy a mi anyánk is.
A Nap Szentje című műsort hallották.
Kedves testvérek, önök a napindító műsorunkat hallják Felvidékről, Komáromból, a Mária Rádió Mirjam stúdiójából. A Magyarországi Mária Rádióban a 2024-es év témája az életrendezés. Ehhez a témához, illetve a házasság hete programsorozathoz szeretnénk mi is egy kicsit kapcsolódni a következő beszélgetéssel, ahol dr. Sül Tamás lelkész, mentálhigiénés segítő szakemberrel próbáljuk megtalálni azokat az értékeket, amiket sikeres párkapcsolathoz, házassághoz szükségesek. Kedves Tamás, halló!
Jó reggelt kívánok, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Szeretettel köszöntjük mi is ismételten a Napindító című műsorunkban. Ugye, akik velünk voltak januárban, azok hallhatták, hogy már elkezdtünk azokkal az értékekkel, apró titkokkal itt foglalkozni, amik hozzásegíthetnek bennünket egy boldog párkapcsolathoz. Én három dolgot emelnék ki, ami talán úgy nagyon megtetszett nekem, hogy a tiszta házasság, áldás, ajándék és kegyelem. Csak azért, hogy akik most kapcsolódnak hozzánk, és nem hallgatták a januári napindítót, hogy egy pár mondatban, talán pár szóban inkább összefoglalná, kedves Tamás, hogy mik voltak ezek az értékek még egyszer?
Igen, nagyon szívesen. Azt hiszem, hogy arról beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogyha látjuk azt, hogy mennyi minden változik körülöttünk, és tulajdonképpen, hogy mi is változunk, mint egyének, és a kapcsolataink is változnak, így a pár kapcsolatunk is változik. Egyetlen egy dolog nincs, ami ne változna, de egyetlen valaki az, aki tehát minden változik, csak az Úristen nem változik, tehát az ő hozzánk való hűsége, szeretete nem változik. Tehát hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tudatosítás lehet a mi életünkben, és fontos kiterjesztése van a kapcsolatainkban, hogyha nem ijedünk meg attól, hogy változik a párom, az én érzéseim is változnak, a fizikumunk is változik, de lényegében hozzátartozik az életünkhöz, hogy változunk, és a kérdés az, hogy van-e bennünk annyi rugalmasság, hogy erre úgy válaszoljunk, vagy úgy reagáljunk, hogy egymás mellett tudjunk maradni, és tudunk-e abból meríteni, hogy az Úristen nem változik. Tehát hirtelen ezek jutnak így ebbe.
Igen. Pont ahogy mondtasz, hogy ugye a változás az akár a párunk, akár mi magunk változunk, és hogy Isten az, ami nem változik. Erre szeretném rákapcsolni a következő kérdésemet, hogy egy házasságban lehet Isten az életrendező, hiszen erről beszéltünk, hogy ott van. És ha igen, akkor hogyan?
Azt hiszem, hogy ez azoknak a pároknak, ahol Isten félelem van, ahol van kapcsolódás Istenhez, és és merítenek erőforrást Istentől. Úgy gondolom, hogy ott helyet kap az, hogy kinek mi a szerepköre, és az Úristennek, hogyha az a kijáró szerepköre, hogy ő a gondviselő, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon a kapcsolatunknak a javára válik. Tehát, és hogyha az Úristen a főszervező, mondhatnám, hogyha csak egy ilyen példával élnénk, hogyha egy filmet forgatnánk, akkor ott nagyon sok fontos szereplő van. Tehát maguk a színészek. De nem a színészek mondják meg azt, hogy milyen legyen a film, hanem a főrendező. És a főrendezőnek is vannak segédjei. Tehát úgy gondolom, hogy a hitünk része, hogyha így gondolkozik ki, hogy át tudjuk adni a különböző szerepköröket egymásnak és az Úristennek, és magunkét tudjuk vállalni, akkor ott nagy reménység lehet abban, hogy most képletesen mondva, jó film lesz. És azt abban a jó filmben vannak azért izgalmak, vannak váratlan fordulatok is, tehát hogy az életünkre gondolok, és így a kapcsolatunkra. De úgy gondolom, hogy a szerepkörök tisztázása nagyon fontos. Én azt látom, és azt tapasztalom, amikor házas párokkal beszélgetek, hogy már maga az a tény, hogy beszélgetünk, elgondolkozunk azon, hogy ki mit csinál, kinek milyen szerepkörei vannak, ki mennyi időt mivel tölt, már ennek a tudatosítása is ráébreszti a másikat, hogy jé, hogy hát te mennyire valóban elfoglalt vagy, és hogy amikor például nekem mondjuk az az érzésem, hogy nem figyeltem, de akkor te jogosan vagy elfoglalt, és ugye nem elhanyagolható dolog az, hogy most figyelünk, vagy nem figyelünk egymásra, de vannak olyan szituációk, amikor a szerepkörünkből kifolyólag nem tudunk azonnal reagálni egymásra. És ennek az érzése enyhítheti azt, hogy ebből mondjuk konfliktus legyen. Szóval, hogy a szerepkörök tisztázása. Na most, ugye nagyon fontosnak tartom azt is, hogy azt tudatosítsuk, hogy amiben egyénekként felnőttünk, amikor még mondjuk nem ismertük a párunkat, és a származási családban növekedtünk, akkor ott milyen szerepkörök és hogy voltak elosztva. És ez nem új dolog, vagy nem titok, hogy azért a generációk változnak, és a hozzáállás a szerepkörökhöz is változik. De biztosan nem mondjuk nagy új dolgot, hogyha azt mondjuk, megkérdezzük, hogy a nagyszüleink hogyan működtek, és a szüleink. És ma már lehet, hogy máshogyan működünk, más a szerepkörök, de hát ez olyan, mint amikor, ha veszünk egy nagy zenekart, mondjuk, és hogy egy zenekarban rengeteg, mondjuk egy szimfonikus zenekarban nagyon sok hangszer van, és minden hangszernek megvan a saját dolga, de a különböző hangszereken máshogy kell bánni a hangszerekkel, és ezeket meg kell tanulni, ugye a zenészek ezt nagyon sokáig tanulják, és aztán hasznosítják. Hát a mi életünkben is lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy hát csak úgy lehet, mint a szüleinknél. Tehát az Úristen azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman egyetértenek, ott ő is velük van. Na most a szerepkörökön lehet beszélgetni, én úgy gondolom. Tehát megbeszélés tárgya az, hogy kifőz. Tehát nem automatikus az, hogy egy feleség vagy egy anyuka kell, hogy főzzön, mert az apuka is lehet, hogy tud főzni. Ugye a leghíresebb szakácsok egyébként férfiak. Tehát, hogy ami a beszélgetés tárgya, ami megbeszélés tárgya lehet egy kapcsolatban, az éppen a szerepkörök, és hogy vajon vagyunk-e ebben rugalmasak, és hogy az Úristennek milyen szerepkört adunk.
Így van. Így van. Ugye a házasság Isten csodálatos ajándék, amelyben az emberek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretetet egymás iránt. Hogyan lehet ezt a szeretetet fenntartani? Esetleg tudna példákat mondani, hogy mire figyeljünk oda, akár a mindennapjainkban, akár a saját házasságából is, hogy hogyan lehet a szeretetet fenntartani?
Hát, kiemelném azt, hogy ahogy tetszett említeni, hogy ez ajándék. A házasság Isten valóban csodálatos ajándéka lehet. Na most az a helyzet ezzel, hogy úgy élünk, mintha ezt az ajándékot elveszítettük volna. És hogy van ebben valami igazság, mert lényegében a ugye hitünk és tulajdonképpen hitvallásunk és ismereteink alapján azért az ember elveszített egy közeli kapcsolatot Istennel. És ebből kifolyólag elvesztettük azt a lényeges dolgot, ami egy kapcsolatban sok szerepet játszik, és pedig azt a meggyőződést vagy érzést, hogy fontos vagyok, az az egyik, a másik pedig, hogy elég jó vagyok a másiknak. Tehát egy kapcsolatban erre szükség van. Mert hogyha nem vagyok fontos a másiknak, akkor ebből abból nincs jó kapcsolat, meg hogyha azt hiszem el magamról, hogy nem vagyok elég jó a másiknak, akkor úgy gondolom, hogy ha jön egy harmadik, akkor ő felválthat engem. No, ez egy ajándék, amit elveszítettünk, és a párkapcsolat, a házasságnak van egy ilyen szerepe, funkciója, hogy ezt az ajándékot visszaszerezzük, és megélhessük. Hát azt hiszem, hogy annál nagyobb ajándék nincs, mint hogyha megéljük azt, hogy én valakinek nagyon fontos vagyok, és valakinek nagyon jó vagyok. Tehát, hogy nincs más, aki neki jobb lenne, vagyis, hogy nem kell, hogy rettegjek attól. És a mindennapokban pedig ennek ezzel való bánás nagyon fontos, hogy kimutassuk azt, hogy nagyon-nagyon fontos vagy. Hát, hogy nélküled annyira sivár lenne mondjuk az életünk. Vagy kimutatni azt, hogy nagyon jó, amiket teszel, mert ez erősíti a másikat. És ez nem egy manipuláció másikkal, hanem hogy valóban olyan, mint hogy amikor egy ruhadarabot, vagy egy anyagot szövít, akkor kis apró szemecskénként jön létre egy anyag. És ezeket, hogyha elmulasztjuk a kapcsolatunkban, akkor egy lyuk lesz. És ennek módjai különböznek, de szemünk előtt, ha tartjuk azt, hogy vajon ma ki tudtam-e fejezni azt, hogy a másik fontos számomra, és meg tudtam nyugtatni a másikat, hogy ő nagyon jó, akkor, és hogyha ezt kölcsönösen megéljük, hát, hogyha napi szinten ezt megéljük a másiktól, hogy ezt kifejezi valaki meggyőződésből, akkor nem fogunk keresni mondjuk máshol akár csak örömet, vagy boldogan fogjuk felvállalni azokat a kihívásokat és nehézségeket, amik mondjuk adódnak közben.
Így van, hát sajnos a beszélgetés végére értünk, vagy érünk, muszáj az idő miatt, sajnos. Viszont én kapcsolódnák az utolsó gondolathoz, tényleg mutassuk ki, fejezzük ki egymás iránt a szeretetünket. Tamás, nagyon szépen köszönjük a mély gondolatokat, szintén sokat tanulhattunk a beszélgetésből, és tényleg mindenki vigye haza a szeretetet, meg a figyelmet. Isten áldja. Köszönöm.
viszonthalásra, legjobbak a szükségeket.
Még mielőtt befejeznénk napindító műsorunkat, hadd olvassak fel egy szép idézetet egy amerikai lelkésztől. A házasság nem késztermék, hanem folyamat. Nem valamiféle előre elkészített ajándékcsomag, amelyet csak ki kell bontanunk, miután kimondtuk az igent. Meglepetésekkel és ellentmondásokkal teli utazás, amely csalódáshoz és fájdalomhoz vezethet. Ugyanakkor csodához és beteljesedéshez is.